Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domanics András. Víz visszatartás, megoldások a fenntartható vízgazdálkodásért címmel tartott konferenciát a Magyar Tudományos Akadémia, amelyen Horváth Zsófia, a Hunren Magyar Kutatási Hálózat Ökológiai Kutatóközpont tudományos főmunkatársa, Kistavak a városi tájban, biodiverzitás és rejtett kockázatok címmel tartott előadást. Az előadás szerkesztett változatát hallják.
Én főleg ilyen kisméretű állóvizekkel foglalkozom, amiket ugye olyan nagyon könnyű lesöpörni az asztalról, mert ők kicsik. Mi lehet az ő fontosságuk? Igazából ugye tájléptékben nagyon fontosak. A földnek, az édesvízű élőhelyének a 30%-át az ilyen kisméretű vizek alkotják. Az, hogy most ezt a kisméretűt hol húzzuk meg, van, aki 10 hektárnál, van, aki 1 hektárnál, de olyan nagyon sokat nem változik az, hogy egyébként ők nagyon számosak ahhoz képest, hogy milyen picik. És egyébként, hogy még egy számmal még mutathassak itt mindenkit az elején, de ez egy fontos szám, tehát Európán belül, ha megnézzük, hogy az édes vizekben élő fajoknak a hány százalékának tudnak otthon biztosítani ezek a kis élőhelyek, 70%, tehát nyilván egy vizát ne keressünk egy ilyen kis tóban, de hogyha összességében nézzük az európai biodiverzitást, a 70%-át megtalálhatjuk ezekben a kis élőhelyekben. És ugye hát azt mondjuk, hogy számosak és nagyon sok van még belőlük, még, mert hogy ugye tudjuk, hogy folyamatosan amiatt, hogy szárazodik az éghajlat, amiatt, hogy folyamatosan tesszük tönkre magunk körül ugye a tájat, átalakítjuk különböző tájhasználatokba belemenve, ők az elsők között vannak, akik ugye ilyenkor eltűnnek, hiszen picik, érzékenyek bármi nemű változásra ugye a tájban. És akkor ugye, hogyha a nagy globuson körülnézünk, ugye, hogyha egyre inkább az urbanizáció megy előre, építjük magunk körül ezeket a sokszor megavárosokat már a legkülönbözőbb formátumokban, ugye azt látjuk, hogy a jövő az gyakorlatilag a városokban épül, egyre többen, egyre nagyobb és egyre inkább lebetonozott és kék-zöld infrastruktúrát nélkülöző vagy ugye folyamatosan csökkenő trendet mutató városokban lakunk, illetve fogunk lakni. Ugyanakkor New York Central Park az egyik ilyen legismertebb nagy zöld felület egy ilyen óriási megavároson belül. Én ezt annak az illusztrációjára szeretném használni, hogy ugye hiába, hogy ugye beköltözünk és szeretnénk és a belvárosban lakni és a leggyönyörűbb épületekben, de hogy azért akár még az ingatlanárakban is látszik, hogy azért nem szeretnénk elszakadni a zöld felületektől, tehát például van egy ilyen kimutatás, hogyha megnézzük, hogy a Central Park körül milyenek az ingatlan árak, lehet látni, hogy azokban az épülettömbökben, ami még ránéz ugye erre a zöldkék természetes felületre, 3-4-5-szörös ingatlan ár van, mint akár csak egy épülettel odébb, ugye szintén ugyanúgy egy illusztris környék, de már nem látom azt a zöldkék élőhelyet. És ugye hát itt érkezünk meg ahhoz, hogy tulajdonképpen mit is fizetünk meg ezzel, vagy ugye aki megteheti, hogy megfizesse, azokat a különböző ökoszisztéma szolgáltatásokat, aminek ugye csak egy része ez az esztétikai élmény, amit ugye legtöbben először gondolnak hozzá ezekhez a kék zöld foltokhoz a városi tájban, de még nagyon sok minden más is van, amit egyébként köszönhetünk ezeknek az élőhelyeknek, és egyébként ezen belül sokszor a tavakat valahova oda legaljára tesszük, és mindenki rögtön a zöldben gondolkodik, és nagyon fontos a zöld, de a zöld mellé néha kell egy kis kék is, és ezt mutatnám meg, hogy itt konkrétan miről lenne szó, ugye a városi tavak, amikkel a kutatásaink foglalkoznak a témában. Mik ezek a városi tavak? Egyrészt vannak a megmaradt tavaink, tehát például egy kis vízfelület Mocsárosdűlön a harmadik kerületben, de hozzá jönnek azok az új tavak is, amiket ugye az ember tudatosan, vagy néha tudattalanul, de létrehoz, és tulajdonképpen a számukat növelheti akár az urbánus tájban. Viszont a legnagyobb részük, a helyzet az, hogy egyetlen térképen sem látszik, mert nagyon picik. Műhold felvételen, drónképekkel a legtöbb városi kis tó az nem mérhető fel, mert hogy ők azok, akiket mi ugye a kertünkben hozunk létre, tehát például a kerti tavak. Hát ők nem, hogy hektárban nem mérhetőek, hanem hogy sokszor a négyzetméterben is, mondjuk a 10 négyzetméter alatti élőhelyeket képviselik, és azt kell mondani, hogy igazából világszinten nem voltak ők igazán az érdeklődés központjában, mert nagyon sok előítélet övezi őket. Igazából ugye mindenki úgy gondoljuk, hogy jaj, beletesszük a halat, ott már a biodiverzitásnak esélye nincs, egyébként meg biztos tele vannak ugye inváziós fajokkal, biztos tele vannak szúnyogokkal, nem szeretnék kerti tavat, mert a szúnyogkeltető, és akkor ugye ezeket cirkulálta gyakorlatilag az ökológus társadalom is, nem csak a lakosság, amik ebbe úgy bele nem álltunk, és el nem kezdtük ezeket kutatni. De hogy ugye miért is fontos az, hogy ott van ez a sok pici-pici élőhely egyébként akár a nagyobb tavak környékén is? Azért, mert akár a nagyobb tavaknak is fontos összeköttetéseket nyújthatnak, tehát ugye én hálózatokkal is foglalkozom, tehát nyilván ebből a szempontból is érdekelt a téma, amikor ezzel elkezdtünk foglalkozni, hogy összességében, ha én beleteszem ezt a sok pici élőhelyet a tájba, akkor gyakorlatilag egy óriási hálózatot tudunk képezni. Nyilván nem fogja minden élő lény ezeket használni, de nagyon sok élőlénynek ez egy nagyon fontos extra konnektivitás úgy mondjuk a hálózaton belül, amikor is ők kapcsolni tudnak egymással, akár két nagyobb tó is ezeknek a kicsiknek a segítségével. És ahhoz, hogy ugye ezt vizsgálni tudjuk, mivel hogy ezek a kerti tavak, amikről a lakossági Citizen Science programunk szólt, illetve szól, mert folyamatosan most is dolgozunk együtt a lakossággal, ugye ehhez kellett egy olyan módszer, amivel mondjuk akár a biodiverzitást is tudjuk úgy vizsgálni, hogy nekünk ne feltétlenül kelljen oda menni a több száz tóhoz, hanem a lakosság tudjon nekünk segíteni. És akkor erre dolgoztunk ki egy olyan módszert, ami során mi egy ilyen mintavevő csomagot tudtunk küldeni a lakossági résztvevőknek, ők tudtak vele vízmintát, környezeti DNS mintát maguknak a saját kis tabukból szedni, kaptak hozzá egy kis szakácskönyvet, hogy akkor melyik lépést hogyan mint készítsék végig, és akkor ugye a környezeti DNS az azért fantasztikus, mert ugye egy ilyen lenyomatát képezi annak, hogy mi minden fordul elő, vagy akár az elmúlt egy-két hétben fordult elő abban a tóban, tehát akár a kétéltűekről, de akár egyébként a tó körül előforduló emlősökről is nagyon sok mindent meg lehet belőle tudni, és egy ilyen egyszerű filtrálási folyamattal a lakosság tudott nekünk olyan mintákat küldeni, hogy mi azt feldolgozva egyébként erre így rá tudtunk közösen nézni. És nagyon nagy érdeklődés volt, tehát több száz mintánk van most már az országból, különböző szintű felméréseket végeztünk. És akkor első körben rögtön arra referálnék egy kicsit, hogy ugye azt gondoljuk, hogy ezek a nagyobb városi tavak, feneketlen tó, egy ilyen klasszikus nagy városligeti tóra is lehet gondolni, vagy bármelyik ilyen nagyobb víztesre, ugye ez egy nagy méretű, viszonylag több mikroélőhely található benne, tehát van benne egy kis nádas, egy kis ilyen olyan mindenféle mikrohabitat, tehát biztos nagyobb biodiverzitást képvisel, mint ezek a kis ugye lesajnált, kis egy-két köbméteres ilyen kis valamik ott a kertben, ugye innen indultunk ki. És hát nagyon izgalmas volt, hogy összehasonlítottuk, hogy rendben nézzük meg, hogy mondjuk 10 ilyen nagy tóban, meg mondjuk 10 kerti tóban összességében mekkora biodiverzitást találunk. És hát azt látjuk, hogy a városi tavak, a kék, az mindig nagyjából magasabb legalább egy trendben a különböző élőhely csoportokon belül, ha a tavak számát nézzük. De ugye nagy tavakat hasonlítunk össze kicsivel. Mi történik akkor, hogyha mondjuk mennyiségre nézzük? Tehát azt mondjuk, hogy négyzetméterben. És akkor abban a pillanatban megfordul a trend, és igazából itt van a nagyon izgalmas potenciálja ezeknek a vizeknek, hogy igazából ugye egyesével kicsik, de olyan sok van belőlük, hogy igazából már vízfelszínre nézve egy óriási potenciál van bennük, és itt jönnek be a természetalapú megoldások, ahol ugye a lakosság nagyon is, hogy sok mindent tud csinálni annak érdekében, hogy esetleg élőhelyet nyújtson az őshonos élőlényeknek. De vannak-e benne őshonos élőlények, ugye a következő kérdés. Kétéltűeknél egy fantasztikus élőhely, azt mondhatjuk, tehát rengetegféle kétéltű faj fordul bennük elő. A felmérések szerint igazából a tavaknak a kétharmadában egyébként ezek rendszeresen szaporodnak is, tehát nem csak arra járnak, és utána elmennek egy jobb, kedvesebb élőhelyre, hanem hogy valóban szaporodásra is használják őket. Illetve azt is tudjuk, az zooplankton egy nagyon jó kis csoport annak a megvizsgálására, hogy egyébként hogy szerelődnek össze ezek a közösségek, mert az biztos, abban totálisan biztosak lehetünk, hogy ezt nem a lakosság hozza bele egyesével, ez valahonnan érkezik. Tehát ez egy passzív folyamat révén megérkezik, és ezért arra lehet használni, hogy lemérjük, hogy egyébként tényleg a nagyobb tavakból szerelődnek-e össze ezek a kicsik. És azt mondhatjuk, hogy igen, mert a fajkészletük nagyon nagy mértékben egyébként megegyezik ezekkel a nagyobb tavakéval. Viszont ugye felmerül a kérdés, hogy oké, ez mind nagyon szép, de mi a helyzet az idegenhonos vagy inváziós fajokkal? Mert hát ugye ez is egy gyakran felhozott tér, hogy az ilyen tavakban nagyon sok ilyen faj van. És hát ugye abban a pillanatban, hogy létrehozzuk ezeket az összeköttetéseket, nem tudjuk megválogatni, hogy ki hova menjen. Az inváziós fajok ugyanúgy fogják őket használni, mint azok, akiket szeretnénk, hogy használják. Úgyhogy ezt megfelelőképpen súlyozni kell. És az a nagy helyzet, hogy igazából sajnos az a szituáció, hogy bizony például vízinövények esetében minden második tóban legalább egy olyan idegenhonos faj van, aminek nem igazán lenne ott keresni valója, mert ezek olyan fajok, amik mondjuk ki tudnak már Magyarországon a jelenlegi klíma mellett is vadulni, és egyre inkább ez a fokozódó klímaváltozás kedvezni fog az ő elterjedésüknek, úgyhogy ez igen kevéssé jó hír. És a másik rossz hír az, hogy egyébként ez független attól, hogy mondjuk a lakosság mit használ, milyen forrás, beszerzési forrást használ arra, hogy ő megvásárolja a saját tavább a növényeket. Gyakorlatilag bárhol beszerezhetőek, tehát ez egy nagyon nagy probléma lehet még a jövőben. Viszont megnéztük a másik lehetséges ilyen rizikófaktor, faktort is, vagy hát ezt az ilyen negatív vélekedést, hogy hát szúnyogkeltetők a kerti tavak. És hát megnéztük a városi nagyobb tavakat is, megnéztük a kis tavakat is, és ezt mondjuk nagyon boldogan és határozottan állíthatom, hogy nem. Van bennük szúnyog, nem azt mondom, hogy egyetlen egy tóban sincs, de hogy a nagy részükben semmilyen szúnyog nincs, ezt kijelenthetjük az eredményeink alapján, tehát gyakorlatilag a 80%-ukban semmilyen szúnyogot nem találunk. Az inváziós szúnyogok egyáltalán nem fordultak elő a kerti tavakban a kis, illetve nagy felmérésünk során sem, illetve azt is szokták mondani, hogy hát a halat azt azért kell beletenni, hogy ugye biztos, hogy ne legyen belőle szúnyogkeltető, mert azt nagyon nem szeretnénk. Ez sem igaz, gyakorlatilag ugyanúgy körülbelül 5-ből 4 tóban nincsen szúnyog, akár van benne, akár nincs hal, tehát hogy ezt is igazából el lehet engedni, ami egy jó hír. És amit még kiemelnék, hogy egyébként a szúnyog szituációban azt látjuk, hogy meg egyébként szinte minden másban is, hogy amúgy ezeknél a tavaknál egy ilyen 2 éves fordulóról tudunk beszélni, hogy nagyjából 2 év után beáll egy olyan kicsit elcsépelve ökológiai egyensúly, de hogy ugye amiről beszélünk, hogy megérkeznek a predátorok, a növények megnőnek, egész egyszerűen beáll egy olyan igazi tó, ami már nem az a lavór, amit oda tettünk a kertbe, hanem egy gyakorlatilag tónak nevezhető valami, és innentől kezdve nem jellemző, hogy szúnyogok legyenek. Tehát a háztáji szúnyogok azok nem itt fognak elsődlegesen gradálni. Úgyhogy összességében igazából ezt így sikerült lebontani egy részét ezeknek a főleg a szúnyogokhoz kapcsolódó negatív előítéleteknek, de rejtett kockázatokat igenis jelenthetnek inváziós fajok kapcsán, tehát erre kell odafigyelni. Viszont azt bőven kijelenthetjük, hogy itt nagyon kevés vízzel, tehát itt nem kell óriási víz visszatartásba gondolkodni, hanem már kicsi vízzel is, de sok kis tóval nagy hatást lehet elérni. Úgyhogy ezzel köszönöm meg a figyelmet, illetve a lehetőséget és az önkénteseinknek azt a rengeteg munkát, ami ehhez a vizsgálathoz hozzájárult. Köszönöm szépen!
Szigma, a holnap világa.
A Magyar Tudományos Akadémia Víz visszatartás, megoldások a fenntartható vízgazdálkodásért című konferenciáján Török Gergely Tihamér, hidromorfológus, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tudományos munkatársa, a TISZA hidromorfológiai viszonyai a szabályozás előtt és után címmel tartott előadást. Az előadás szerkesztett változatát hallják.
Bevezetésképpen szeretnék egy átfogó képet mutatni, milyen trendek is figyelhetők meg a világ folyóiban. Általánosan megállapítható, hogy a szabályozott folyókban a hordalék mennyisége az jelentősen csökken, és részben ez okozza azt, hogy a folyómedrek szintjei, ezeknek a folyómedreknek a szintjei az jelentősen csökkenhetnek. 2 példát hozok, a Sárga folyón végzett vizsgálatokból megrajzolt éves hordalék idősor figyelhető meg, illetve trendelemzés, ez alapján megfigyelhető, hogy a jellemző hordalék mennyisége a vizsgált 60 év alatt közel a harmadára csökkent. Másik példa ez a Dunának a hosszelvénye, a lebegtetett hordalék éves terhelésének a hosszelvénye. Ránézésre megállapítható, hogy a hordalék mennyiségének a csökkenése a Dunában is nagyon-nagyon jelentős, bizonyos szelvényekben ez 80%-os csökkenést is eredményezhet. Ezeket a folyókat egyébként a szakirodalom Hungry Riversnek, tehát éhes folyóknak nevezi, egy eléggé frappáns megfogalmazás. Közelítünk a fő témánkhoz, a Tiszához. A Tisza is nagyon jelentős antropogén hatásokon esett át az elmúlt 2 évszázad során. Az első katonai térkép alapján megfigyelhetünk egy kiragadott szakasznak a korabeli meder nyomvonalát, illetve pirossal látható a mai nyomvonal. A 19. században nagyon-nagyon jelentős meder átalakítások történtek, kanyarulatokat vágtak át, így a folyó magyarországi hossza nagyjából 40%-kal csökkent. Aztán később a 20. században partvédőműveket építettek ki, nagyon elterjedt és nagyon jelentős beavatkozás, illetve megépültek a folyón a vízlépcsők is. Az MTA által támogatott fenntartható technológiák alprogram keretein belül jött létre egy kutatócsoport, amiben a Tiszára fókuszálva vizsgáltuk a morfológiai folyamatokat, a koordinátor Józsa professzor, illetve a csoportnak a vezetője Baranya Sándor. Itt az előadásomban visszatérő motívum lesz a mérleg. Ez egy lénféle diagram, ezzel egyszerűen lehet kvalitatív mért módszerként értékelni a morfológiai állapotot. Ez egy mérleg, megjelenik a meder hosszesése, S, a slope, illetve a víz mennyisége, a vízhozam. Ez a két tényező az, ami a folyó energiaszintjét meghatározza. És akkor nézzük, hogy ezt az energiát mire fordítja a folyó. A mérleg bal oldalán hordalék mennyisége, illetve a meder érdességét jellemző, meder anyag jellemző szemcse mérete. Tehát itt megjelenik majd egy energiadisszipáció, illetve egy munkavégzés, a hordalékot a folyónak el kell szállítania. A vizsgálatunk három fő lépésből állt, először adatgyűjtése, azok rendszerezése, utána azoknak az értékelése, illetve történt numerikus modellek fejlesztése és alkalmazása. Itt az adatgyűjtésnél kiemelném a beavatkozások, illetve folyószabályozások előtti állapotról sikerült találnunk meder geometriai adatokat. Itt az adatfeldolgozást az nagyon megnehezítette, hogy az 1800-as évek elején még más metrikákat használtak. Az átváltás a mai rendszerbe ez egy kihívás volt, és komoly irodalomkutatást is igényelt. Illetve későbbi további évekből is sikerült beszereznünk meder geometriai adatokat. Ezekből indultunk ki. A meder geometriai adatokból sikerült meghatározni, hogy az egyes szelvények mozgásából származóan mennyi hordalék mozgott az elmúlt időszakban. Majdnem az elmúlt 200 évre visszamenőleg sikerült így adatot találnunk. Először a vizsgált terület az a kisköre alatti, de magyar szakasz. A megmozgatott hordalék mennyisége az idővel hogyan változott itt. Igazából a teljes szakaszra vett átlagot elég nézni, az alapján azt látjuk, hogy egyértelműen kirajzolódik egy csökkenő trend. A megmozgatott hordalék mennyisége a számításaink szerint közel 85%-kal csökkent, tehát a mai hordalék mennyisége, a meder mozgásból származó hordalék mennyisége, az a tizedére csökkent az eredeti természetes állapothoz képest. Nézzük, hogy ez a változás a Lane-féle diagram alapján milyen meder szint változást prognosztizál. Azt látjuk, hogy a hordalék mennyisége csökken. Itt a Lane-féle diagram szerint ez eróziót jelent. Nézzük, hogy mit mutatnak a számok. Megvizsgáltuk, hogy a szelvények legmélyebb pontjai hogyan változtak az idő során. Egyértelműen csökkenő trendet mutatnak ezek az ábrák, ez az idősor. Számszerűen azt találtuk, hogy több mint egy méterrel süllyedtek ezek a legmélyebb pontok a mederszintben. Vizsgáltuk még, hogy a meder esése hogyan változott. Azt látjuk, hogy a meder esése nagyon-nagyon szignifikánsan, több mint 50%-kal emelkedett. Itt megint csak a Lane diagram alapján ezt kiértékelve azt látjuk, hogy tehát az esés megnő, a kis mutatója a mérlegnek ugyancsak balra lendül ki, ez eróziót jelent, tehát azt tudjuk kijelenteni ezáltal, hogy a beavatkozások során egyrészt csökkent a hordalék mennyisége, másrészt megnőtt az esés, mind a kettő a meder szintek csökkenését eredményezi. A csoport egy része megvizsgált, hogy a Tiszatónak mekkora a hordalék visszatartó hatása, rendelkezésre állt hordalék, hozzam idősor, ami táplálja a Tiszatavat, illetve két időpontból származó meder térkép is rendelkezésre állt. A meder térképek különbségéből meghatározták a kollégáim a lerakódott hordalék mennyiségét, és így számítások alapján arra jutottak, hogy az érkező hordalék, lebegtetett hordalék durván 50%-a akkumulálódik a tóban. Ez az alvízi szakaszra milyen hatással van, ugyancsak a Lane diagram alapján azt láthatjuk, hogy mivel hogy kevesebb hordalék jut az alvízre, ezért nyilvánvalóan itt is meder szint csökkenés várható, és ezt is tapasztaljuk. Szeretnék rátérni a numerikus modellezések terén elért eredményeinkre. Itt saját fejlesztési modelleket alkalmaztunk. Ebben a vizsgálatban az érdekelt bennünket, hogy a tavaly 2025 júliusi nagyon-nagyon alacsony vízállásokat, nagyon kevés vízhozam eredményezte. Ez a vízmennyiség a korabeli természetes mederben milyen vízszinteket okozott volna. Első lépésben validáltuk a modellt, tehát a 2025-ös mért értékeket vetettük össze a modellezett értékekkel. Ez alapján azt láttuk, hogy a modellünk deciméteres pontossággal képes a kisvízi vízszinteket becsülni. Szerbiában a törökbecsei duzzasztónak a hatása figyelhető meg, tehát az visszaduzzaszt, az a duzzasztó, ez itt egy duzzasztott víztér, és a szabad folyású szakasz az pedig fölötte figyelhető meg. Az igazolás, modell igazolás után számítottuk ki a korabeli állapotra a vízszinteket. Az ábra alsó részén a jelenlegi vagy tavalyi vízszintek azért haladják meg a korabelit, mert duzzasztott víztérről beszélünk. A szabad folyású szakaszon viszont azt figyelhetjük meg, hogy nagyon jelentős a kisvízi szintek csökkenés, ez másfél méterrel alacsonyabb most. Tehát fordítva, gondolkodva, ha nincs folyószabályozás, akkor a kisvízi vízszintek, a tavaly júliusi vízszint, ez közel másfél méterrel magasabb szintekkel eredményezett volna. További modellfejlesztési részeredményeket szeretnék bemutatni. A csoportunk egy tagja kifejlesztett egy saját olyan módszert, amivel nem csak mederszelvényeket tudunk vizsgálni, de a mederszelvények alapján medertérképet képes az eljárás becsülni, oly módon, hogy az a részecskék nyomvonalát is figyelembe veszi. A vízpályáját is figyelembe veszi. Ezzel az eljárással sikerült a korabeli meder térképet megrajzolni, megbecsülni, és ezt kiegészítettük az ártérnek a becsült szintjeinek a térképével. Tehát így végső soron sikerült egy korabeli térképet megalkotnunk, ami egy nagyon-nagyon jó alapja a kétdimenziós áramlási modellek elvégzéséhez. Tehát ilyen modell segítségével már nem csak a mederben lévő hidraulikai paramétereket, vízszint, áramlási sebesség tudjuk becsülni, hanem akár árhullám levonulásának a dinamikáját, elöntést és az ártereken is a vízmozgás dinamikáját. Ez a egyik következő tervünk, hogy ezt szeretnénk megvalósítani. Egy másik alkalmazási lehetőség, amin dolgozik a csoport, az előbb bemutatott medertérkép alkalmazása segítségével különböző revitalizációs terveknek a kiértékelése, hidraulikai kiértékelése válik lehetővé. Például egy holtág visszakapcsolásán dolgozunk, illetve annak hatásán. Ez csak egy példa arra, hogy milyen eszközök vannak a birtokunkban, vagyis hát miket fejlesztettünk ki. Ilyen numerikus modell segítségével, itt a példa segítségével rá tudunk mutatni arra, hogy milyen vízszintváltozást tudunk elérni különböző revitalizációs eljárásokkal, itt ebben a holtág visszakapcsolásával deciméteres nagyságrendben lehet a felvízen a vízszintet megemelni. Végül szeretném megemlíteni ezt a egydimenziós morfológiai modellezés terén végzett munkánkat. Ezeket még nem alkalmaztuk a Tiszára, de nagyon-nagyon nagy potenciált látunk ezekben. Ilyen modellek segítségével nagy tér- és időléptékben lehet előre becsülni meder- és vízszint változási trendeket. Ilyen eszközöket fejlesztünk és publikálunk. Egy példa arra, hogy mi történhet a jövőben évtizedes léptékben gondolkodva Duna egy kiragadott szakaszán, ha a meder szélesítését azt megengedjük. Egy másik vizsgálat, a Mississippi-n vizsgáltuk azt, hogy a sarkantyúk beépítésének milyen hosszú idejű hatása lehet a meder és a vízszintre. A két példával azt szeretném tehát illusztrálni, hogy dolgozunk olyan numerikus modelleken, amikkel hosszú távra előre tudunk becslést adni arra vonatkozóan, hogy a mederszintek hogyan változnak, akár revitalizációs beavatkozások hatására. Összefoglalásul szeretném elmondani, hogy tehát a Tisza nagyon-nagyon jelentős antropogén hatásokon esett át, ennek következménye, hogy egyrészt a hordalék mennyisége, hordalék háztartása nagyon-nagyon jelentősen csökkent, illetve az esés is nagyon jelentősen növekedett. Ennek a két hatásnak az eredménye főleg, hogy a kisvízi mederszintek, illetve a kisvízi vízszintek is jelentősen méteres nagyságban rendben süllyedtek. Mindemellett dolgoztunk numerikus modell, illetve adatok kiértékelési eljárásain. Ilyen módszerekkel lehetővé válik folyó helyreállítási beavatkozások hatásvizsgálata. Mi a jövőben is ilyen irányokban, kutatási irányokban gondolkozunk. Az eredményeinket több publikációban népszerűsítjük és terjesztjük. Köszönöm szépen a figyelmet!
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu, az mta.hu és a hun-rem.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.